Fülöllövöm. Telex bűnügyi podcastja.
Üdvözlünk mindenkit a Fülön Lövön podcast adásában, ahol a vendégünk Doki Balogh Kázmér alias az egykori Dávidból átvedlett olyan orvos szakember, Doki, aki a 90-es évek rap hangulatáról fog nekünk beszélni, hiszen egyébként a Fülön Lövön podcast az mégiscsak egy olyan heti rendszerességgel a jelentkező bűnögi podcast, ami nem a Sajó Dávid féle aftert egészíti ki, de mégis ebben a konkrét esetben neked köszönhetően, Doki, azért ráhegedülünk, rámuzsikálunk erre a világra, hiszen azt, aki egyébként néz téged, az elég egyszerűen és elég magától értetődően föl fogja ismerni a legjobb magyar tanítványát Ice-T-nak, hiszen te nem csak, hogy egyébként a Nobody Count Tribute zenekar frontembere vagy, ami egyébként a Body Count Ice-T zenekarnak a hazai leképeződése, hanem egyébként most tavasszal a Dudi Csákos fordításában megjelenő Ice-T önéletrajznak az előszó írója is leszel, és egyben pedig a könyvemutatóhoz kapcsolódóan a zenekaroddal hát föl is fogsz lépni, úgyhogy szervusz, Doki!
Sziasztok!
Amivel szeretném rögtön kezdeni, az az, hogy hogyan jött a Doki becenév, mégpedig azért szeretném ezt megtudakolni, mivel nyilván az elég kellemetlen lenne, hogyha abban zavarban hagynánk a kedves nézőt, kedves hallgatót, hogy te esetleg valahogy bántalmazni szerettél embereket, és így nyomkodtad a sebüket arra való hivatkozásra, hogy ez fáj-e. Tehát, hogy vajon egyébként a perverziótól el lehetett-e lendülni akkor, amikor téged a 90-es években a saját közeged elnevezett Dokinak. Szóval, hogy minek köszönhető az, hogy te orvosdoktorrá avanzsálódtál?
Hát egyrészt volt benne perverzió is, másrészt pedig nem a közeg nevezett el, hanem én neveztem el saját magamat, mert...
Mint hogyha csak a magyar hip-hop széna legmélyéig jutnánk el.
Mert azt gondolom, ahogy mindnyájan akkoriban rákattantunk ezekre az amerikai, és akkoriban inkább ez a gangster rap vonal ment, ez a G-funkéra, meg ezek, ezt toltuk, próbáltuk minden módon utánozni, lemajmolni, csináltunk minden hülyeséget, és nekem így az egyik óriási ötletem az volt, hogy szereztem egy személyhívót, mert az nagyon, nagyon fontos kelléke volt az én.
Ami egyébként nem volt egyszerű, azért ezt én szeretném hozzátenni, mert hogy az kevés embernek, már mint így átlagember számára kevéssé volt elérhető ilyen személyhívó, ezt jól gondolom,
hát
ugye?
Elérhető is volt, csak az volt a gond, hogy baromi drága volt, és igazából értelmetlen. Tehát amikor néha anyám megpingelt, hogy mikor jössz, és így nem tudom megmondani, mikor jövök, mert nem tudok visszaüzenni, de itt állok a dugóba. Viszont, hogy fontosak legyünk, ugye mindenféle időjárás jelentést, meg egyebeket, ami ingyenes volt, azt beállítottam rajta, hogy folyamatosan csörög. Jön.
Jó, de csak viszont most emiatt... figyelned kell arra, hogy ezt olyan emberek is hallgatják, figyelik, akik már nem csak hogy a 3310-es Nokia telefont is csak a Technika Történeti Múzeumban tudják megnézni, de hogy egyébként a személyi hívóval kapcsolatosan azt neked el kell mondanod, hogy egyébként ezt az emberek döntő többsége, mármint vagy rendőr, vagy orvos, azt az övére téve hordta.
Igen. Vagy a zsebbe.
És ugye ez egy fontos dolog, hogy ugye a legtöbb ember még egyébként tárcsázós vonalas telefonon tudta egyáltalán hívni.
Meg méreg drága volt, de akkor még szerintem a mobil is tényleg szinte elérhetetlen volt. Én nagyon vagány voltam, tehát mindenhol nyomtam személyhívóval így úgy, és kosarazni jártam akkor elég sokat ilyen utcai pályákra, és ott kezdtek el úgy hivatkozni rám, hogy a díler. És ez amikor a fülembe jutott, hogy engem így dealernek néznek a személyhívóval.
A csipogás miatt, nem a személyhívó miatt.
Hogy, mert hogy nekik ugye az volt az evidens, hogy hát nyilván ki a francnak van személyhívója, biztos díler a csávó. És amire én nyilván rá is játszottam vastagon, susogom, melegítő, fukszok, minden, és a személyhívó, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon funky lesz, hogy ha megkérdezik, hogy hol a díler, tudod, és engem emlegetnek föl, úgyhogy akkor kitaláltam, hogy hát akkor ezt valamit erre ki kell gurítani, erről miért van nekem személyhívom, és így lett a Doki, akkor ment ugye rossz doktora.
Mégpedig a vészhelyzetből,
vészhelyzet, és akkor nagyon ment a vészhelyzet,
George Clooney,
és akkor így lett a Doki. És aztán annyira, ez annyira elterjedt, hogy tulajdonképpen a gyerekeimben és édesanyámon kívül mindenki így hív, úgyhogy...
És habár egyébként nagyon szép, hogy George Clooneyhoz ilyen értelemben egy picit megpróbálod magadat hasonlítani, de azért vegyük észre azt az apróságot, hogy ha már a 90-es évek és ezt a gyönyörű, zavaros évtizedet vesszük alapul, ahol egyébként élned rendeltetett, akkor hát maximum csak te voltál oly bátor, hogy a George Clooneyt magadhoz bárhogy is hozzá tudtad rendelni, hiszen még egyébként azóta az FBI-nak vagy informátoraként, vagy egyébként nemzetközi elfogató parancs által is körözött Klivinyi Zoltán által működtetett High Life Disco, ugye a Kalap utcában, az a diszkó volt, ahol egyébként olyan amerikai pornószínésszel is volt lehetőséget találkozni, mint Julien Saint-Mors, aki pedig, ha minden igaz, akkor észrevette, hogy te nem is annyira hasonlítasz, és nem is annyira rossz doktorhoz, George Clooneyhoz kapcsolódsz, mint sem inkább egyébként a Nobody Counts tribute zenekar miatt a Body Count eredeti tengeren túli énekeséhez. Hogy volt ez, hogy egy amerikai pornószínésszel hogy kezd el az ember így a 90-es években az éjszakában jó viszonyt kialakítani?
Hát akkor még csak ez a méretetlen Ice-T imádatom volt, tehát nekem teljesen bekattant így ez az egész stílus, meg ahogy tolta, tehát én úgy öltözködtem, úgy jöttem, mentem, de mivel sosem volt ambícióm, hogy rappeljek, ezért azt gondoltam, hogy annyira nem gáz, mint egyéb ilyen klón zenekarok esetében, akiknél viszonylag nyíltan tetten érhető volt az, hogy ugye abból kufárkodnak, hogy kopiznak külföldi zenekarokat. Én a teljes hasonlulási egyébben, egyébként nagyon szerettem volna mindig is egy Raiders Jacket, de sose volt olyan, amilyen lett volna, meg ha volt, akkor nem tudtam utána menni. Az a lényeg, hogy egyszer csak faterom kérdezte, hogy miért nem csináltatsz egyet. Hát mondom, hogy lehet csináltatni Raiders Jacket, és akkor elkezdtem utána menni, találtam hímzőt, ezt, azt, és aztán akkor rögtön nyilván az elsőt, akkor már nem Raiders csináltam, hanem Rhyme Syndicate, ami az Ice-T zenekara volt, és az ő fellépő Stage Jacket.
Illetve az ő általa létrehozott lemezcég.
Igen, ez lemezcég, produkciós vállalkozás, illetve hát ez volt az ő crew, amiben igen, például az Everlast is ott indult, tehát nagyon-nagyon sokan. És megcsináltam a Syndicate Jacket, ami tényleg csak a Rhyme Syndicate tagoknak volt. Nagyon elvétve van egy londoni chapter is, de ezek tulajdonképpen a Los Angeles-i baráti köréből kerültek ki. És ez a jó ember lejött ugye a High Life-ba mulatni az időt, és azt látja, hogy ott van egy fehér csávó, Rhyme Syndicate Jacket-be, és így elegyedtünk szóba, mert ő ezt nem tudta hova tenni, mert mondta, hogy tudomása szerint nincs Hungarian Chapter. Nem mondtam, hogy nincs is, de mi vagyunk a
Partizán
akciója. Hát Partizánok, Underground Rap Club néven akkor csináltunk ugye egy rendezvénysorozatot, és oda le is hívtuk őt, hogy akkor jöjjenek le, de ő azért egy viszonylag nagyobb staffal mozgott, tehát volt ott 5-6 csaj, 2-3 fiatalabb színész, még ő meg a magyar kísérőjük. És ezek...
Mint elismert pornószínész.
Igen, és akkor ők lejöttek a vasárnapi bulingba, ahol hát nagyon hamar fölfogták, hogy ez nem az ő közegük, viszont Julien nagyon élvezte, nagyon élte ezeket az Eric B-ket, meg mit tudom én, ott a DJ-kkel elkezdett spanoskodni, meg ott zenéket mutogattak egymásnak.
Mit jelent, hogy ők azonnal észrevették, hát a fiatalok, hogy ez nem az ő
hát
közegük?
A fiatalok, hát az, hogy csajok ugye egyáltalán nem jártak, tehát tényleg 3 nő volt a 300-ból, és tulajdonképpen az átlag életkor 16 éves volt, mindenki Cypress-i kapuszni, és ott bólogattak, és ebletet kézzel vágni lehetett a füstöt, tehát így ez nem az a high life közeg, amihez ők szokva voltak, vagy amiben ők úgy értelmezték, hogy igen, hogy miért kell sorba állni a WC-be. Úgyhogy ők így elég hamar taxit hívtak, mi viszont nagyon jól összebandáztunk a Juliennel, hajnalban hazavittük a Kempinskibe, ő elhívott minket forgatásra, aztán soha többet nem tudtuk egymást utolérni, de ettől még ez egy nagyon...
Pedig majdnem pornószínészi karrier.
És igen, én már így elgondolkodtam rajta, hogy fú, azért ez itt a kiúrási lehetőség.
És ugye mivel említed egyébként a Ice-T-nek ezt a szervezeti egységét, mint egyébként kiadóját, ugye a Rhyme Syndicate-et, akkor már a Syndicate-ből fakadóan érdemes említenünk, hogy nem csak itt a platformon Sajó Dávid, hanem például egyébként Wolfi is a Punani Massive-ból mondjuk meginterjú volt a Györöm X-et, és ugye Richie P az Animal Cannibals egyik oszlopos tagjával együtt, aki aztán ugye egy lebeszerződés miatt elég gyorsan kifarolt, és így Györöm X egyedül, de mégis hogy működött itt egyébként a stúdióhoz eléggé közel egy Syndicate lemezbolt, aminek te egyébként a tulajdonosát az úgy, az legalábbis az éjszakában Syndicate Rolandként is ismert fickóval is beható ismerettségre tettél szert, és az akkor, amikor te elkezdtél a egyetlen ebbe a gangster rapbe mozogni, legyen az részben Ice-T-s hangulatvétel, vagy akár ez a kelet-európai csibészség, akkor mennyire láttad azt, hogy a Syndicate Bolt ez segíti a te megerősödésedet, vagy egy kicsit esetleg pont ugyanolyan volt, mint az Underground Club, ahol Julian Sandbox-al úgy mentetek le, hogy minthogyha egyébként BM-s hallgatókkal mész ezen bulizni, akkor az ember, hogyha velük megy, akkor általában viszonylag kevés hölgyel tud találkozni. Tehát, hogy mennyire vetted azt észre, hogy ez a Syndicate Bolt valóban annyira enigmatikus, mint ahogy egyébként az egykori hip-hop rapper művészek szeretik hát így oltárácsolás céljából felemlegetni.
Emblematikus volt mindenképpen, tehát mindennek az volt az eredője, az origója, onnan indult. Ez volt az a hely, ahol tudtak találkozni a repzenét hallgató, ezzel foglalkozó emberek hétközben. Nekünk nagyon fontos volt a bulik szempontjából, hogy itt szórólapoztunk, tehát szinte mindenki vidékről is megfordult itt, aki hallgatott hiphopot vagy érdekelte, és nagyon sokan jártak fel a buliainkra, pedig vasárnap este volt, tehát azt még utána valahogy haza kellett jutniuk, másnap iskolába kellett menniük.
Most de... itt ugye olyan bulikra gondolsz, mint ami a hip-hop underground clubhoz hát az, kapcsolódott.
Mi ezt csináltuk, amiről is rendszeresen ment, tehát akkor nem is nagyon volt más, voltak egy-egy vidéki rendezvények, vagy Budapesten is csinált egy bulit, de rendszeresen, tehát minden héten nyitva tartó, ez volt az első.
Hogy az átlag hallgató jobban el tudja helyezni, hogy milyen jelentősége volt egyébként a Hip Hop Underground Clubnak, hogy ez a Riff Röf kocsmában is többek között a Fehérvári út 120-nál többek között működött. Ugye itt olyan emberekkel együtt mozogtál és együtt hoztad létre, mint például az említett Györöm X, akiről még a legkedvesebb barátai is úgy emlékeznek meg, hogy soha nem ért oda sehova sem időbe, illetőleg ugye a breaktánc okán népszerű Díz, de hogy egyáltalán ezt milyen kontextusban, milyen csapattal hoztátok létre, és te magad, mint egyébként Doki, milyen szuperképességgel vettél részt egyébként a bolygó kapitánya összehangzásban, tehát hogy mi volt az, amit te tettél bele ebbe a Hip Hop Underground Clubba?
Pénzt. Sok pénzt. Én nekem volt az az ötletem ott Római Füldön, hogy kettő darab embert ismerek, aki repzenét hallgat, és azért az elég karcsú, és hogy tök jó lenne egy olyan hely, ahol lehetne találkozni hasonló őrültekkel, és ez egészen addig maradt állom, amíg egy barátom bemutatott a DJ Quicknek, aki viszont már DJ volt, egy menőfutó DJ, ő pedig hozta a többieket magával, hogy ők megcsinálták a zenei részt, én pedig megcsináltam a bulinak a részét, tehát kibéreltem a helyet, szedtem a jegyet, portáztunk, motoztunk, érdekes módon nagyon sok zűr volt, tehát állandóan szétszették a helyet, és az akkoriban egy motoros kocsma volt. Tehát tényleg egy ilyen bőrmellényes palival kellett tárgyalnom, és folyamatosan ki volt akadva, hogy ezek a fiatal kisgyerekek, mert tényleg 15-16 éves gyerekek jöttek le, hogy tudnak így használni egy helyet. De tényleg, az első bulin volt tegelés, vastag filc, festék, stb. Akkor a második bulin mondta, hogy ez nem jó, ez így. Pedig tényleg nem nagyon volt mit tönkretenni, mert le volt betonozva a biliárdasztal. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon minimalista hely volt. A második bulin ugye el kellett motoznunk az összes rajz eszközt, és így megismertük a karckövet, mint új opcióját annak, hogy a saját nevét ott hagyja mindenki, igen, a WC tükrön. És meglepő módon egyébként elég sok fegyvert is el kellett motozni.
Na, a, ezek a milyen portán... típusú fegyverek?
Hát szúró-vágó lőfegyverek, és a porta jelentősebb részét azt rendőrök adták, ők viszont képbe is voltak, és volt, aki tehát mondták, hogy ez rendes éles lőfegyver.
Igen.
Tehát megismerték, hogy nem csak gázriasztó, hanem ez valóban egy 9 mm-es, és teljesen ki voltak akadva, mert ugye arról szó, hogy le kell dobni mindent, amikor bemennek, és akkor a kijáratnál ugye magukhoz vehetik a szarjaikat. De mondta a srác, hogy én nem adhatok vissza egy 16 éves gyereknek egy éles lőfegyvert, úgyhogy valami ilyen borzasztó diplomáciai körmönfont műveletek során végül is valahogy, miután kiderült, hogy diplomata volt a srác apja, tehát... született egy olyan megoldás, hogy valahol ott hagyjuk, és akkor, hogyha ő pont ott van és fölveszi, akkor végül is a kecske is, meg a káposzta is, de ott tényleg azért jó bulik voltak.
Hiszen ugye nyilván ez a fegyver egyébként nem csak a diplomata gyerek tulajdon joga, vagy vásárlási ténykedése, de még inkább egyébként valószínűleg a szüleinek a vásárlási ténykedése okán egy elég értékes maroklő fegyver lehetett.
Hát engedélye is... mindennel, tehát igen, tehát ott mondták, hogy ebből tényleg bonyolult.
Tehát ez nem egy PA-63-as lehetett, hanem mondjuk adott esetben egy olyan Jerikó, amit mondjuk még adott esetben azok a rendőrtisztek, akik egyébként szolgálaton kívül ellátták veled együtt a portát, ők sem bárhol találhattak meg. De hogy ha ezt így alapul veszük, ami csak azért lényeges, mert hogy itt azért például ebben a riff-röff, és így aztán a hip-hop underground-ba azért elég érdekes események is lezajlottak. Ha jól emlékszem, volt itt például egy olyan konkrét esemény, ahol a Samson Jim-nek a meghatározó emberei, ugye a Gutenberg, ami szintén közel van, emberei egyébként egy SDO-s crew-val összeszólalkoztak egy kolléginának a kapcsolattartása okán, hogy akkor ebből a szempontból ez hogy történt, és mennyire láttad azt, hogy itt egyébként a szolgálaton kívüli rendőrökkel te, mint a portát adó emberekkel jól tudsz együttműködni?
Hát egyrészt pillanatokon belül szolgálaton belüliek lettek, mert ugye szolgálatban helyezte magát. Valóban a Samson Jim-es társaság ugye a Roland baráti körébe tartozott, úgy a Syndicate lemezboltban nagyon sokszor ott mulatták az időt, mint ugye lejártak a mi buliainkba is, és valóban barátkozni szerettek volna valakinek a barátnőjével, amit a...
Ilyen Ede és Pötyi...
Igen. Úgyhogy...
Neveken működő figurák.
És ezeket, és hát ezt végül is nem hagyta szó nélkül az SDO vezetője, Tress, aki egyébként talán az egyetlen komolyabb harmadik kerületi rapper barátom volt, mert ő akkor Békásmegyeren lakott, és gondolván a méretbeli különbségre, ugye nekifutásból egyet lekevert valamelyiknek, hogy ennyi esélye van, hogy egy nagy ütés be tud vinni. Elkezdték gyepálni, mi nem nyilván a túlerőbe, tehát 5-6-an ugye rámentek, elkezdték ütni, verni, mi kint álltunk az ajtóba, és egyszer csak azt láttuk, hogy ugye ők kiesnek. Tehát a Tress a földön próbált ugye menekülni, ezek meg ugye mentek utána, és a portás srác mondta, hogy hát azért ez mégse járja, hogy ugye itt bántanak egy vendéget, és próbálta őket leszedni. Így viszonylag gyorsan átváltottak ő rá, tehát őt kezdték el ütni, és hát aztán innen alakult úgy a dolog, hogy a srác, mivel hogy nem nagyon tudott, tehát ő is elég hamar földre került, így négykézzel valahogy kihúzta magát a Fehérvári útra, és hogy elejét vegye, vagy valahogy ezt megszakítsa, mert folyamatosan csépelték, elővette a fegyverét, és a levegőbe lőtt. És akkor ezen ugye mindenki megfagyott, de ezek pillanatok alatt történt. A levegőbe lőtt, a srácok ugye azért ők is hátrahőköltek, hogy fegyverrel tudsz jönni a kurványád, és elszaladtak. Uh-huh. Ők is, hogy visszajönnek. Akkor a srác, mint mondom, rögtön elkezdett telefonálni, befarolt két járőrkocsi, elkezdtek villogni, kiszálltak a rendőrök, és az ígéreti közhíve meg is érkeztek olyan 4-5 fekete BMW, Mercedes, mindegyik sötétítve. Megjöttek a Rolandék. Kiszállt mindenki, elkezdtek farkaszemet nézni a rendőrökkel. 3-4 ember visszaszállt, mondja nekem a spanom, ugye a portázserek, hogy a kollégáink. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki fusizik, csak van, aki a másik oldalon. Voltam. És hogy ez nem jó, ez így nem jó. Végül is a Roland előlépett, és mondta, hogy ők nem akarnak bajt, nem lesz semmi, de viszont ezzel a srácsa nekik.
Ugye, akit a szindikét.
Nekik ezt rendezniük is, kell, igen. Ezt a dolgot, mert ez nem járja, hogy valaki büntetlenül kezet emel rájuk, és ő lement. És ebben nem nagyon tudtuk megakadályozni, én lementem vele, kerestük a Tresst, hogy hol van az a srác, aki neki ment a haverjaimnak. Óriási mázlival nem találtuk meg, én végigállítottam, hogy ő akkor ott rögtön elszaladt, mert hát ugye, amikor már kim voltunk, akkor... Hát én örült, hogy egy pillanatra ugye leszálltak róla, igen, és én is azt gondoltam, tehát nekem ez teljesen szürreális volt, mint ahogy aztán utólag kiderült, mert utána később az este során még összefutottam vele. Tehát ez az őrült nem mente, hanem alá nyugodtan bulizott tovább. Ő nem érezte ezt egy veszélyes szituációnak, hogy esetleg itt ebből bármi lesz. Aztán Rolandék egy pár perc múlva, vagy nem tudom, mert maximum egy fél óra volt az egész, ott ugye len körülmentünk vele, megnéztük, nincs itt a srác, mondta, hogy ők nem akarnak semmi zűrt, csak ezt azért rendezni kell, mert ez nem maradhat ennyibe. Mondtam, hogy jó, rendben, megértem, de hát most nem tudok mit csinálni, nincs itt a srác, és távoztak, tehát végül is ez volt. Ellenben hajnalban a főnök berendelt, hogy hát beszélgessünk már egy picit. És mondtam neki, hogy tessék, mi a probléma, hogy ma is jó volt a bevétel, jó volt a forgalom, ugye nem értem, hogy mi a gond, és így mondta, hogy nem, srácok, ezt nem. De mondom, de nem értem, hát mi a gond, és akkor azt mondta, tényleg ez zseniális volt, azt mondta, figyelj, itt motoros bandák szoktak verekedni, sörös üvegek egymást fejbe, stb. De lövöldözés még soha a büdös életben nem volt. Ne haragudjatok, de ez nem vállalhatatlan. Tehát, hogy mi azt hittük, hogy egy rakás hülye gyerek lejön, mert tényleg akkoriban még egyáltalán nem volt sem respektje a hipoknak, tényleg egy ilyen nagyon fura csodabogárként néztek ránk, tehát még annyira se voltunk méltók gyakorlatilag, hogy mert ugye a punkok, meg a rockerek, meg a skinheadek verekedtek, de minket tulajdonképpen majdnem mindenki ütött, mert nem tudtak hova tenni, tehát még annyira se voltunk megcombosodva, hogy legalább azt tudjuk mondani, hogy akkor ezekkel vagyunk, aztán persze később ugye a punkokkal összebutoroztunk, de akkor még ez egy ilyen teljesen a levegőbe lógott, és újtalan volt, hát nem így a motorosoknak, ők megtanulták, hogy...
Csak hogy emiatt egyébként az nekem mondjuk, mint ilyen kriminológus elemzőnek, mennyire tekinthető jogos hozzászólásnak vagy kérdésnek, hogy vajon nem abból fakadhatott-e többek között az, hogy ennyire veszélyesnek tűnt a kezdeti csírája a magyar gangster rap és hip-hop szcénának, hogy ahogy említetted is, hogy a Trez barátod is Békásmegyeri, tehát hogy harmadik kerület, és ahogy te magad is egyébként a harmadik kerület és római part vidékéről jössz, ami egyébként nyilván egyben egy nagyon szép példája annak, hogy az Ice-T is ugye a New Jersey, Newark részéből jön, mégis amúgy egyébként a nyugati parton Los Angelesben futott be karriert, tehát hogy vajon mennyire lehet azt mondani, hogy esetleg mondjuk voltak ott olyan srácok, akik nem feltétlenül rossz családból jöttek, ebből fakadóan egyébként volt akkora cash-ük, annyi likvid tőkéjük, hogy valahogy, még ha informálisan is nyilván, de mondjuk fegyverhez tudtak jutni, és így egyébként azt a fegyvert, amihez pont úgy tudtak hozzájutni, hogy azért a magyar alvilág, hála a jó Istennek egyébként azóta is, hát eléggé kevéssé alkalmaz lőfegyvereket, szóval, hogy egy kicsit ugyanolyan, mint a Téglában mondja Jack Nicholson karaktere, hogy félem azt a kínai embert egyébként, aki automata gépfegyverrel megy egyébként egy adásvételre, mert hogy itt a mi hazánkban, ahogy ott mondja a bostoni mafiózó karakterében, ezért hát egyszerre nem lesz nagyobb a péniszed, viszont életfogytiglant kapsz. Tehát, hogy ilyen alapon egyébként még az igazán vérmes csibészek sem használnak Magyarországon lőfegyvert, de hogy ebből a harmadik kerületi, vagy inkább ilyen észak-budai közegből könnyebben ki tudott gurulni egy lőfegyver, amit aztán egyébként elsütve sokkal veszélyesebbnek tűnhetett ez a hip-hop szcéna. Tehát, hogy ez mennyire igaz, hogy egyébként ezek a srácok annál sokkal veszélytelenebbek voltak, mint ahogy most ebből a sztoritból kitűnik, hogy itt lőfegyverrel hát fincsiskednek, vagy vabankolnak az éjszakában a 90-es években.
De én szerintem ez pont ugyanolyan kiegészítő volt annak a srácnak, mint nekem a személyhívó. Tehát, hogy ő meg ezt találta otthon, de hát tényleg mi is, érted, az anyáimnak a smukjait raktuk föl, mert az, tehát ez csak egy pózörködés volt, és ahogy nálam az Ice-T így bekattant az öltözködése, a stílusa, minden, a Tressz nekem elmondta, hogy ő viszont volt szerencséje az Egyesült Államokba tölteni egy kis időt, és ő ott viszont belekeveredett ebbe a banda kultúrába, és ő például azt honosította meg itthon, és az SDO az abból fakadt. És ennél fogva, mivel hogy ő egy valóban banda közegből jött, ő ezt valóban úgy is gondolta megvalósítani. Tehát ők azért tényleg megveszekedettek voltak. Állandóan bajoztak, tehát hogy tényleg mindig volt, és rettegték is őket. Tehát ők például nem vicceltek, ők tényleg bandáztak.
Ilyen szempontból egyébként amilyen banda kultúrát és banda lelkületet itt lehetett ismerni, azt egyfelől mondjuk például akkor mondjuk úgy, hogy a Riff Raffnek a tulajdonosa az egyébként ugyanúgy nem vette jó néven egyébként, mint nyilván a norma követő többség.
Jó, de ő leragadt a szelíd motorosoknál, tehát neki még az volt, hogy Peter Fonda érted ül a baránülésen.
Viszont
hozzá nem jutott el a váltólokó.
Hozzá egyáltalán nem jutott
el. Mi viszont hetente újra néztük.
Na, és pontosan, ha már a váltólokót mondod, akkor az a kérdés, hogy vajon ebben a gangsterrapben mennyire volt lényeges az olyan szereplőknek a megjelenése, mint mondjuk akár Gangsta Zoli és a Kartel, aminek egyébként például többek között a Boom a fejbe a klipjében te magad is szerepelsz, illetve hát, hogy azért megismerkedtél itt olyan a mai napig egyébként a gangster rappet a nagy elánnal képviselő emberekkel, mint Kicsi Tyson, aki mondjuk talán nem pont úgy, mint a kezdet fiaiból az újonc, Závoda Péter, de hogy mégiscsak már hát regényíróként szeretné magát újra fazonírozni. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt a banda jelleget, ezt mennyire láttad, ha nem is a Hip Hop Underground kapcsán, hanem mondjuk akár olyan helyeken, mint a Maszk, a Gülünek a helye, ahol akár pont a Gangsta is, vagy akár lehet, hogy más versenyzők is megjelentek, szóval hogy ezt mennyire érezted ezt a szubkulturális és ezt az underground szcénát ilyen veszélyesnek más helyeken, nem pont itt?
Olyan értelemben volt veszélyes, hogy valóban összejártak, tehát akkoriban még azért, aki nagyban volt, vagy tényleg alvilági dolgokkal foglalkozott, nem, tehát ezt nem úgy vállalta, hanem nagy merci, megállok a kereszteződésbe. Szóval, hogy mutogatták, és nyilván ez a hip-hop közeg is ilyen magamutogató, és összefonódás volt, és szerintem főleg a Maszkba lejártak már szerintem az undergroundba is, de amikor aztán vége lett az underground rap klubnak, akkor kezdődött az, hogy több hely is, és többek között szerintem nagyon sokáig utána a Maszk fémjelezte, tehát az volt a rap hely, ahova le lehetett járni.
Ugye ez a Kertész utcában
volt. Igen, és én úgy emlékszem, hogy meg volt, hogy mikor kimegy le, szólzene megy, másik nap repzene. Én úgy emlékszem, a KED volt a hip-hop és a freestyle napja.
A szocialista internacionalizmust ők túlélték egyébként a mondjuk úgy, hogy a Varsói szerződés után is.
Hát rengeteg I4 katona volt például. Uh-huh, azok ugye eltávra jöttek föl, és óriásiakat bulisztak. És ott tényleg szózene ment, R&B, meg hip-hop, ugye ott voltak ezek a freestyle bulik, és oda igenis lejártak stricik, tehát lejártak aktív, működő, nehéz fiúk is. Ilyettén módon volt összefonódás, és nyilván akkoriban azért az, hogy elcsattani egy pofon, vagy az teljesen standard volt, szóval azért még föl se horkantak. Nem volt még a portások fülében füles, szóval hogy ez egy teljesen más közeg volt, de ilyettén módon.
És hát magának a helynek is azért az üzemeltetője vagy irányítója, a Gülű, az ugye más helyeknél is, mint a Nincs Pardon, egyfelől volt rendőröket, illetve szolgálaton kívüli rendőröket kénytelen, kelletlen, vagy mondjuk úgy, hogy a funkcionalitásuk okán használt, és amennyire egyébként mondjuk az Ugly G-nek is az ilyen visszaemlékezéseiben szerepel, hogy hát a Junci, az LL Junior is még hiába volt Hunyadi téri virágárus édesanyja, hát ezzel nem ment túl messzire egyébként akkor, ha ott véletlenül megcsapkodták, tehát hogy ebből a szempontból azért ott voltak ott is mondjuk úgy, hogy agresszív.
Volt, mert mondom, nem voltak, tehát hiszem Gyurmáék jártak lódat egy csomóan, és ott tényleg nem volt, tehát ott azért volt, hogy tojás se jó mászkált az ember, hogyha mondjuk rossz napja volt valakinek. Úgyhogy ilyetté módon ez tényleg, mi tényleg Harlembe érezhettük magunkat ott akkor, mert ez egy ilyen fantasztikus közeg volt, tehát hogy
tehát, hogy mindenki egy kicsit jobban föl tudta spanolni magát, még akár egy adott esetben kevéssé jelentős, vagy adott esetben kakaskodást jelentő konfliktuson is, és hogy ki tudta kélezni ilyen egyébként szimbolikus, vagy piszlicsáré problematikákat is, és ebből a szempontból vált veszélyessé, hogy nem lehetett tudni, hogy ki mit lát bele egy adott konfliktusba, vagy adott voltak esetben egy beleütődésbe.
A mi van, meg amit nézel, szóval ezek azért akkor tényleg jelentettek valamit. és fantasztikus sztorik voltak, tehát tényleg olyan dzsihádok alakultak ki csapatok között, hogy egy viszonylag nem túl bonyolult drogügyletre két csapat összegyűlt valahol, hogy némi fű pénzért gazdát cserél, és ebből egy háromnapos tivornya lett, aminek a végén nyilván nem találták a füvet, sem a pénzt, és mindenki fordítva emlékezett, hogy hova tűnt, valószínűleg mind a kettőt fölérték. Tehát, de már erre senki nem emlékezett, és aztán ebből ilyen óriási országos balhék voltak.
Hát, hogyha már egyébként ezt a részét így fölemlíted, ugye az egyik emblematikus karakter, ugye a Stetszói családhoz kapcsolódóan Red Dogként, ugye a legfiatalabb Gyuri, aki egyébként ott a Rivári Camillo, bár szegény már elhalálozott idén július 2-án, de hogy ott a közvetlen környezetét, ami a Hotel Swinget jelentette, ott egyfelől Red Dog is hát ténykedett, miközben egyébként kicsi Tyson is megfordult ott, de a Nobody Count tribute zenekarnak az egykori egyébként zenésze Pepino is élt, és hogy ott azért voltak olyan szereplők ebben a Ferenc körúti közegben, mint a ott életvitelszerűen lakó emberek, akikhez kapcsolódnak ilyen típusú balhék, hogyha jól gondolom.
Persze, tehát az ott tényleg az utca volt. Tehát ők tényleg az utcán és az utcából éltek valamilyen szinten, és mint ilyen, komolyan is vették ezeket. Tehát ott az, hogy kinek a neve, ki mit mond, kire mit mondanak, mindennaposak voltak ezzel, találkozunk ötkor a kávinon, gyere le, szájba baszlak, bababa, és akkor ki mit tud összegyűjteni, és én tudom, hogy én nagyon jó barátom volt a Red Dog, és tök sokat mozogtunk együtt, és neki voltak tényleg félvilági szerzett barátai, és nagyon sok ilyen sztori volt, hogy valami tűz pattant ki, és akkor lementünk. Volt benne két asztal, játékgépek, stb. Tehát egy ilyen klasszikus késdobáló volt, és oda mentünk le embereket gyűjteni, hogy hát azért ez kevesen leszünk.
De most
és mondták, hogy mindenki elment. És mondtuk, hogy pek, mert pedig ezek azért tényleg bevállaló srácok lettek volna, mindegy, megyünk tovább. És a B meg a C csapatot azért összeszedtük, és elkezdtünk mozogni. És mert hogy ugye mindenki kereste a másikat. És kiderült, hogy előttünk ment le a másik csapat. Tehát, hogy tulajdonképpen az ottani figurák, azok már felálltak velünk szembe a Király utcánál, amikor aztán a randi létrejött.
Miből állt például ez a konfliktus, amihez kellettek ezek a csapatok?
Én sokszor már csak a közepénél csatlakoztam be. Hát amire beértem, ugye a harmadik kerületből, Romai fürdőről addigra már általában már állt a bál, tehát én már sokszor csak majd útközben képbe hozunk, gyere, vezess, menjünk.
De hogy akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk így a Kasmír és a mondjuk a, nem tudom, akár a Guillotine környékén, mondjuk az, hogy egyébként kell szerezni néhány embert, az egyfelől azért is volt fontos a te számodra, mert hogy ugye a Doki név az nem csak a személyhívó miatt lényeges, hanem azért is, mert hogy a te abszinenciáddal, ami mondjuk lehet, hogy a magyar orvosok jelentős részére nem feltétlenül jellemző, hogy jó.
Igen.
De mégis te józanul ez a gengszterek sofőrje hangulattal tudtál mozogni és jönni-menni, hogy ilyen szempontból mennyire vetted azt észre, hogy ezt a gangster jelleget, mondjuk akár a kicsi Tyson, aki a mai napig ugye nyilván a Lőrinc pap tér és maximum a Nagy Templom utcáig terjedő skálán gondolta magát mindig elhelyezni, vagy adott esetben mondjuk a Gülű, vagy akár Pepino, aki ugye a mai napig a Józsefváros egy ilyen színfoltja, hogy hát ők nem minden esetben voltak a legmegbízhatóbb harcostársai egy-egy csapatnak, hogy ilyen szempontból mennyire kellett neked, mint a becsatlakozó embernek szembenézned azzal, hogy a folyamat menedzsment az nem biztos, hogy hézagmentes volt, miközben itt mindenki gengszterkedni akart. Szóval, hogy ezt te mennyire vetted azt észre, hogy egyfelől józanul, másfelől úgy, hogy te vagy az, aki sofőrködsz nagyon sokszor ezen embereknek, számodra talán, vagy remélem, sokkal előbb vált nyilvánvalóvá, hogy itt az őrületnek egy ilyen nem szándékolt melegágyában hát fürdőzöl te magad is, de hogy ők teljes mértékben dagonyáznak, az talán eléggé veszélyes lehetett számodra, így hát hogy is mondjam, a száraz novembert képviselve.
Hát egyrészt tényleg az, hogy mivel, hogy észnél voltam, meg józan voltam, én nagyon sokszor próbáltam békíteni, mert tényleg néha olyan piszicsáli fasságokon robbantak ki balhék, hogy nem is ő ránézett, nem ott volt, nem ő volt az, és hogyha erre felhívtad a figyelmet, akkor el tudtak menni egymás mellett, és nem ütöttek össze. Tehát én nagyon sokszor próbáltam békéltetni őket, mondjuk az újpesti csapattal elég sokat jártunk Kunszent Miklósra, a Magic Discóba, és azért ott ez nehéz ügy volt, mert mindenki úgy viselkedett, mintha odavalósiak lennénk. Ezt nyilván az odavalósiak nem annyira értékelték, ott viszont voltak lányok is elég szép számmal, úgyhogy szinte minden este sietősen kellett távoznunk. És hát ott meg se próbáltam, nincs mit békíteni, tehát amikor egyenesítik ki a kaszákat, és traktorokkal elállják a menekülési utat, akkor tényleg az volt csak, hogy tipli. Viszont ezeknek a srácoknak, akikkel én lejártam, a idősebb testvéreik azok az akkori UTB középnek az osztopos tagjai voltak, tehát amikor el lettünk picsázva, akkor biztos, hogy másnap lement egy kommandó, és, vagy következő héten, és akkor ott mert azért azt sajták annyiba, és aztán megint kezdődött. Akkor egy-két hétig nem mentünk, aztán megint kezdődött előről.
Mint hogyha csak Körtisnek az élettörténetét hallanánk egyébként a Széki Tibor és a Széki Lajos kapcsán egyébként, akik nyilván támogatták az ő öcsüknek a fejlődését.
Úgyhogy én nyilván, tehát egyrésztről baromira élveztem, mert ez egy annyira távoli és szürreális világ volt, és azt nagyon jól mondja a Dopman, hogy élőben látta a roncsfilmet, tehát tényleg szürreális történetekbe tudott keveredni az ember. Hogy ez mennyire volt veszélyes, azt így utólag nyilván belátom, és most, hogy nekem is gyerekem van, meg végképp máshogy látom, hogy ezek mennyire vicces dolgok, hogy bennül három emberevő kanibál egy bőrlérkéssel az ülés alatt, és megállít a rendőr, és azt sem tudom, hogy hívják. És éjjel egykor, hogy miért nincs még otthon a gyerek, meg mit tudom, és a nevét nem tudom, és akkor a rendőrnek magyarázkodok, hogy hát tudom, már viszem haza a barátomat, és elnézést, de elhúzódott a pingpong meccs, meg mit tudom én, és hogyha ha átkutatnak, akkor azért basszus, hogy ekkora, hogy majdnem szamuráj kard méretű kés ott volt a csávona. Tehát, hogy ezek azért pillanatok alatt váltak volna nem olyan vicces történetek ki. Nyilván ezek olyan dolgok, amikről most így vigyorogva jól eső érzéssel emlékszik vissza az ember, mert tényleg egy olyan világ volt, ami azt gondolom New York lehetett ilyen a 70-es, 80-as években, mielőtt kisöpörték a Broadway-t, hogy tényleg minden sarkon kurvák álltak, stícik, az erre rátelepült gazdasági szövevény, ugye a játékgépek, a minden, és hogy ez döbbenetes volt. Tehát engem a gépjármű oktatóm bevitt a József utcába. Mert elég görcsösen nem tudtam fölengedni a vezetés tehát terhe alól, és mondta, hogy ez nem jó így, hogy így megyek. Bevitte József utcába, és mondta, hogy nézd, oda nézd a vöröset, de kurva jó seggel van, minden, nézed, és aha, ja. És így próbálta arról leszoktatni, hogy mindenképpen a kormányt és a motorháztető elejét nézzem. És az egy fantasztikum volt, amikor tényleg pömpögött körbe-körbe a forgalom esténként.
Na jó, de hogyha
mondjuk most már ezek elképzelhetetlenek, vagy az, hogy tényleg ott álltunk meg, ahol tudtunk, hát most nem lehet megállni sehol ott, akkor ez nem volt téma, ahova befért a kocsit, ha nem fér be, akkor kívül egyel kijebb hassa, akkor meg nagyobb kocsia volt, az parkolt.
Valószínűleg nyilván kevesebben vásároltak egyébként parkolójegyet egyébként.
Is, de ez nem volt téma, szóval, hogy nem volt ilyen tisztaság, rend.
Na most ilyen szempontból ilyen újpesti hangulatot nyilván egyébként őriz egyébként akár a gangsta Zoli és a kártelhez kötődő működésmódod is, hiszen egyébként nem csak, hogy a Bumba fejbe a videoklipjében szerepelsz, és nem csak az, hogy egyébként ez a drága zenészünknek már egyébként a nagyapja is, aki egyébként valóban az újpesti tanácsházán dolgozott, csak akkor éppen segített egy-két mondjuk úgy, hogy kuláknak különféle papírokhoz jutni, és akkor ezért volt egyébként szegény édesapja, amúgy a későbbi Vidám Színpad művésze, hát a származását tekintve problémás hátterűvé válni, de hogy maga Zana Zoltán is egyébként előszeretettel beszél a nagyfülű és csibész nagyapjáról, szóval hogy ennek a hangulatát nyilván egy ilyen egyébként a maga zenész generációjából és művész generációiból, akár az édesanyja okán is egy jó családnak a képviselőjeként élte meg, de hogy te ezt egyébként, ezt a Bumba fejben a videoklipet azért úgy élted meg, hogy nem csak, hogy persze oké, sofőrje voltál egy ideig a zenekarnak, és például Győr MX-el együtt a Rapperek a gengszterizmus ellen című eseménysorozatnak is egyébként az egyik ilyen hát jótéteményese vagy, hogy itt a Kartell 26 éves jubileumi lemezéhez hozzájárultál például egy ilyen szórólappal, de azért eljutottál olyan emberekhez is, akik egyébként az éjszakában mondjuk nem feltétlenül Budapesten, hanem mondjuk a Balaton felvidéken mozogtak, mint az ajkai csapat, hogy ott például az ajkai közeghez hogy jutottál el, és azt mennyire érezted másnak, mint mondjuk a fővárosi éjszakai életben mozgó erős embereket?
Nekem van elég sok balatoni kötődésem. Faterem is oda vonult vissza, ott borászkodott az utolsó éveibe. Feleségem Veszprém megyei, tehát én nagyon sokat, nyarakat gyakorlatilag ott töltöttem. És Balatonfüreden volt a Flamingo Disco nevű csodálatos hely, ahol...
emblematikus hely.
Ahova mi úgy jártunk le, hogy az ottani, egyébként ott azt hiszem tényleg orvos volt az apuka. Tehát volt két srác, akikkel így együtt közel laktunk ott egymáshoz, és akkor ők megkérte az apuka, hogy vigyem már, mert én benne vagyok az éjszakában, vigyem már le őket a diszkóba, de ne legyen baj. És azt tudom, hogy akkor az első nap valami húzósabb jattot adtam a portásoknak, hogy akkor itt most mi rendben vagyunk, de gyakorlatilag ott ilyen mixeket adtak, tehát ment italodiszkótól kezdve minden, és volt egy kis hip-hop blokk, ami hát ilyen Grandmaster Flash, meg OPP, meg ilyen zenék mentek, nem túl sok, meg még az Emészthető. És mindig, amikor a rap rész jött, akkor egy rakás nagy darab csávó bejött és elkezdett ugrálni, ami nyilván azzal járt, hogy állandóan összeütközött a könyökünk, egymás lábára léptünk. És így a második ilyen sztorinál mindig, jaj, bocs, oké, persze, bocs, de hát azért vigyázzál már. És a második ilyen blokknál mondtam, hogy ti is szeretitek a repzenét? Igen, akkor üljünk le, aztán dumáljunk. És akkor kiderült, hogy ők karmolják ezt ott Ajka és környékén, nagyon sokan, de hogy nekik is az van, hogy nem nagyon van hova lejárni, van egy-két hely, ahol tudnak önfeledten szórakozni, de hogy hip-hop nagyon kevés helyen van. És aztán ők volt, hogy föl is jöttek, akkor még tartott az Underground Rap Club, volt, hogy följöttek hozzánk is, csak hát úgy, hogy mindenki másnap ugye valahogy haza kellett jutnia, és azért Ajka nem a szomszédban van. És a mi kapcsolatunk nagyon sokáig megmaradt. Tehát tényleg baráti lett a viszony, hogy mivel bezárt a bánya, nagyon-nagyon nagy volt a munkanélküliség. Tehát ezek a srácoknak a nagy része halálnormális gyerek volt polgári foglalkozással, ami, mivel nagyrészt a turizmushoz kötődött, tulajdonképpen nem volt mit csinálniuk ősztől tavaszig. És mi más tudtak volna csinálni, mint részt vettek azokban az iparágakban, ami viszont nem ennyire szezonális. Úgyhogy gyakorlatilag...
Húzó ágazat
volt, igen, akkor... Én úgy tudom, hogy azért a nagy részét, vagy a gerincét az ajkaiak adták a Balaton felvidéki portának, egészen az országhatárig, tehát a nyugati határig ők portáztak. És ez ugye évről évre, miután mentem le, már nem a Flamingo Discóba találkoztunk, hanem már az volt, hogy ők itt portáznak, ott portáznak, és mentem velük, mert az viszont halálfaim volt, hogy akkor én meg becsatlakoztam, és elmentünk.
És hát nyilván... Szent-Gotthárdig el tudtok.
És elmentünk, igen, Szent-Gotthárdig, vagy Sárvárra jártunk nagyon sokszor, ott óriási habpartik voltak, meg ahhoz képest, hogy azt mondanám, hogy Sárvár nem annyira központi hely, mégis videodiszkó, meg egy csomó újítás, hogy például már futott. Viszont ez egy nagyon kemény, viszont ez egy nagyon komoly világ volt. Szóval ott tényleg nem nagyon volt más lehetőségük, tehát ott ezek nem értek rá szórakozni, meg ott összevesztél valakivel, bele kellett állnod, mert nincs más, tehát ez a csapat van, ez a klub, ott kellett a helyedet kivívni, és emiatt, és tényleg mindenki mindenkit ismert, tudta, hogy hol laknak. Volt olyan, hogy a barátaimmal ültünk egy pizzériába, és egy pillanat alatt kint egy ilyen 30 fős csapat összeverődött, és készültek verekedni, és nem is értettük, hogy mi történt, mert semmi hangoskodás nem volt, és mondták, hogy most itt valami hatalmi harcok folynak, tehát átrendeződés van a középvezetői rétegbe, és ezt most le kell boxolni egy öreg portásnak a feltörekvő fiatalokkal. Tehát ott a National Geographic az tényleg működött, mert ezek egy pillanatok alatt alakultak ki, és hát ők tényleg nem szarra gurigáztak. Aztán mondjuk ennek voltak olyan vicces részei is, amikor azt hittem, hogy megyünk a tutiba, habparti, táncos csajok, minden, De amikor beültem a kocsiba, akkor mondták, én mindig lementem Ajkára, és akkor onnan már együtt mentünk, visszafele pedig ugye én vezettem nyilván praktikusan. Beültem a kocsiba, és mondták, hogy változott a terv, Devecser cigánybúcsú. És mondtam, hogy jó, de ez most mit jelent? Jó, semmi, ne foglalkozz vele, megyünk. Én akkor még, mint Ice-T, rendes lófarok, hosszú haj, bőrdzseki, és lementem velük, és egy tulajdonképpen a helyi kocsma kért szaportot, mert a búcsú után gondolták, hogy be fognak a helyi arcok menni, és hogy ne legyen zűr. De ez úgy nézett ki, hogy amikor mi oda beültünk ketten, mert ugye mindenki tudta, hogy a túri emberei, és köszöntek, nem volt gond, tehát ott az elég volt ahhoz, hogy ez igazából csak egy ilyen protokolláris volt, hogy mi ott ültünk, rögtön odajött a Vajda emberei, odajöttek és mondták, hogy bármi van, tehát mi semmit, Isten ments, bármi van, nekik szóljunk, csak így biccentsünk, vagy vakarja meg az órát valaki, és ők intézik. Tehát, hogy ne legyen ebből zűr, hogy ne az legyen, hogy most szóval nem, ez nem hiányzik senkinek.
Tehát, mint egy 200 kilométerre lejjebb a jugoszláv háború idején, igen. Igen, az ENSZ békefenntartók, hogy hogyan próbálnak modellálni.
A probléma csak az volt, hogy ezt velem tárgyalták meg. Én meg nem értettem, hogy miért velem beszélnek, de mondták, hogy hát az egy doki, hát cofod. Tudják, hogy te vagy a góri, nem kell verekedned.
Igen.
Hát mindenki, aki éles, az kopasz, mert hát ugye a bunyónál az nem a legszerencsésebb, és már a Stallone Cobra már ugye lecsengett ez az időszak, amikor még ez működött. Úgyhogy tényleg semmi nem volt, tehát halál jó buli volt, nagyon jó hangulat, semmi, az ég adta világon semmi atrocitás, nem hogy minket, senkit, tehát hogy nekem ez egy csoda volt ezeket látni, meg megélni.
És nyilván egyébként gondolhatták egyébként, ahogy én is gyerekként emlékszem rá, hogy az onnan lehetett felismerni egyébként a betörők közül a legmenőbb srenkest, hogy legalábbis a kis ujján megnövesztette a körmöt, mert ugye az azt jelenti, hogy ő már nagyjából egyébként arisztokrata, ami egy kicsit így ugyanúgy hasonló, mint a te hosszú hajad, hogy ugye már neki nem kell egyébként kecsölni, már neki nem kell izzadni, hanem anélkül is meg tudja valósítani egyébként azt, ami a feladatköre, de hogy ha már egyébként így az ajkaiak, és nyilván itt a turiéknak az embereit emlegetjük, akik közül azért néhányan nyilván nem csak hogy családapák, hanem különféle hivatásrendekhez egyébként be tudtak csatlakozni, hiszen hogy valamilyen eljárásrendet, valamilyen rendszert az ember akar keresni magának, hogyha egyébként ilyen feladatkört végez, hogy azért itt ezt az éjszakának olyan aspektusait láttad, akik azért mégiscsak a rendet és a, hát legalábbis a francia kockás füzetet kérték számon, mondjuk úgy, hogy laza ecsetkezelésű figurinókon, hogy azért te megnézted ennek az ellentétjét, legalábbis látszólagos ellentétjét, amennyiben egyébként olyan testőrségben is dolgoztál, és olyan testőrökkel, olyan magánbiztonsági szolgálatot adó személyekkel is dolgoztál együtt, mint egyébként a más sajnálatos módon elhúny, de egyébként jó emlékezetű Farkas Attila, aki például Michael Jacksonnak volt egyébként a személyes testőre, hogy ez mennyiben érezted egy élesváltásnak, és mennyiben láttad amúgy egy karrierútnak mondjuk ebből az éjszakából kivezetve?
Mindenképpen karrierútnak láttam, sőt, ez egy olyan hivatás, mert ez tényleg egy egész embert kíván, ami úgy éreztem, hogy azok a dolgok, amik nem annyira tesznek alkalmassá arra, hogy 8-tól 5-ig munkahelyen és munkahelyi politikai okoskodásokban belebonyolódva vagy ezzel szórakoztatva magam, hanem kampányszerű, sokszor éjszaka vagyok aktívabb. Tehát ezek itt tök jó passzoltak ehhez, és úgy éreztem, hogy itt most végre megtaláltam azt, ami nekem tényleg való, vagy amiben talán jó vagyok, vagy jó tudnék lenni, de valószínű későn, mert ott már a családalapítás környékén voltunk, és tulajdonképpen egy eldöntendő kérdést, ultimátumot kaptam, hogy
a jelenlegi feleségetől.
Az, hogy tényleg bármi van, amivel nem értesz egyet, hogy az egyetlen, ami legitimálja, hogy jó, de hát életed párja. Na, tehát, hogy gyakorlatilag ő a gyerekvállalás előtt azt mondta, hogy ezt ő biztos, hogy így nem akar ebbe, és aztán végül is úgy döntöttem, hogy engedem. Ott egyébként ott szintén igazából csak inkább sofőr, meg hát logisztikai feladatok voltak. Még nagyon sok várakozás.
Na jó, de most nyilván itt egy picit így belengeted azt a számunkra titokzatost, és főleg a hallgató számára a titokzatos dolgot, hogy hát Farkas Attila és csapata, aki nem csak hogy a Michael Jacksonhoz kapcsolódóan, hanem nyilván nagyon más a személyek mindenféle média szereplőhöz is kapcsolódtak a munkájuk során. Hát hogyha azt a munkát, amit ott végeztél, hogy azt mennyire gondolta akár a feleséged problémásnak, illetve te magad mondjuk mennyire tudnád így a hallgatónak, nézőnek megmutatni, vagy elmagyarázni, mennyivel volt az mondjuk eltérőbb annál, mint ahogy Kevin Costnert láttuk Whitney Houston közvetlen közelében a tömegtestőben?
Annyira nem, hogy az Attila szerint az a film, ami a legjobban bemutatja a testőri munkát, és ha valaki, akkor ő ugye ebben nagyon jól belelátott. De igazából 90% várakozás. Amitől igazán funky, az az, hogy tényleg ott ez a pár ember, aki együtt mozog, egy organizmusként, az egy csapat, tehát ott tényleg testvériség van, eleve az egész.
De ugye egyébként az, hogy azt a munkakört betöltötted, azt nagyon távolinak érezted, akár az ajkai élményekhez, akár a fővárosihoz képest?
Én azért örültem nagyon, mert tulajdonképpen ez egy olyan munka, ami jegyeiben képviseli, vagy magánhordozza, ugyanúgy fekete kocsikba megyünk 4-5-en ide-oda, tehát hogy tényleg ez a jövő és menős, amit az éjszakában is láttam, azt végül is ez képviseli, viszont mégiscsak ugye jó oldalon állsz, hiszen meg akarsz védeni valakit. Igen, és nem bántani akarsz, tehát amikor, tehát nem azért mész, mert valaki tartozik, hanem azért mész, mert mondjuk valaki tartozik, de megkér téged, hogy legyél te is ott, amikor ez számon kérik rajta. Nem, tehát mondom, ez a része az, hogy tényleg akik benne vannak egy ilyen csapatban, a kemény magazok, tényleg mint a testvérek számíthatnak egymásra, stb. Nekünk is, tehát én is ugye elkezdtem edzésre járni, Krav Maga, ami ugye ehhez tartozik, meg egyéb olyan dolgok, ami szintén egyébként fantasztikus volt, mert ott is egy olyan csapatot sikerült, ahol majdhogy nem mindenki vagy portázott, vagy egyéb helyekről jött, és akkor magának pont az a lényege, hogy ötvözik a különböző technikákat, annál jobban meg nem nagyon lehet ötvözni, mint hogy valaki minden héten egy diszkóba alkalmazza is ezeket az eszközöket. De például nekünk olyan volt az edzőnk, hogy akik a Rióba voltak, hogy ő mondta, hogy tök jó, hogy ezeket megtanuljuk, csak nem működik. Mert, mert télen, amikor rajta lesz egy kapuszni is, meg egy bölcseki, nem tudsz oda nyúlni, ahova kéne. Tehát ő nagyon sokszor azt is megtanította, hogy mi az, ami hatékony, de nem olyan látványos. Úgyhogy ez egy tényleg egy más világ, de egy nagyon izgalmas közeg volt. És fájó szívvel hagytam ott, de azt megértettem, hogy ezt el kell engednem ehhez. Hogy ilyen boldog, kiegyensúlyozott életet éljek.
Így pontosan, hiszen egyébként ugye, hogyha egyfelől ugye láttad az éjszakai portázást, és láttad ezt a testőrséget, nokdacú egyébként valamennyire a hip-hop underground klubból való kiszeretésed után egyébként azért valamennyire az autós világba is bele csatlakoztál, akkor nyilván azért láttál mindenfajta autóbontó, autótolvaj csapatokat is, mint a ma már egyébként csak így emlékezet szintjén működő párvíkrek, vagy egyéb ilyen társaik, hogy ezeknek a például autós világoknak, mint a hip-hopból látszólag kimenekülő és kimenekítő útvonalnak mennyire volt jelentősége, vagy mennyire érezted azt, hogy igazából ugyanabban a folyóban lépsz bele?
Hát valahol mindig ezt kerülgettem, tudatosan vagy tudatalat, mert ahogy a személyhívó volt, ugye akkor még egy Trabant 601-esen volt, és abban gengszerkedtem. A Gyuri volt egyébként a Rédog, akinek a faterja odaadta a 750-es BMW-t, és azt gyűrtük, de hát nem győztük tankolni, tehát tényleg kúttól-kúttig mentünk, mert összesen annyi pénz volt nálunk, hogy...
Meg annak elég nagy tankja volt
nem, egyébként. Nem, hát ugye? Nyilván nem úgy, hanem hogy tényleg annyit tudtunk beletankolni, hogy aznap mozogjunk, aztán másnap megint vakaróztunk. De mindegy, de ott éreztem meg azt, hogy az halál jó, kényelmes, nagy, minden. És nyilván a rap klipekből a másik, ami így megfogott, azt tudtam, hogy valami nagy krómvas kéne nekem, de amerikait sosem mertem bevállalni, mert azért nekem mindig is volt egy polgári észérvek mentén működő életem, tehát...
Már csak a feleséged okán.
Már csak az ő okán is, igen, igen, tehát hogy muszáj voltam igen, a családi cash flow-t azért pluszba tartani havi szinten. Igen, szóval volt egy pont, ahol inkább a többi fasság oltárán feláldoztam azt, hogy amerikai autóm is legyen a panel előtt, mert azért tegyük hozzá, hogy akkor ugye egy panel lakásban laktunk, és tényleg az volt a legkeremetlenebb, hogy akkor azért nem volt, hogy más saját helyem legyen. Aha. Tehát, hogy oda nem áll senki, oda, mert tudják, hogy ez az oké. Ezért, amivel az összes kocsim szar volt, ugye állandóan folyta az olaj, már gyakorlatilag az egész parkoló úszott az én váltóolajamba, mert ugye mindig után töltögettem, csak megjavítani nem volt pénzem, inkább töltöttem rá. És hát ez a klasszikus, tehát tényleg S-osztályos merci panel. Tehát ezek a most nagyon népszerűen futó szláv mém csoportokban, ugye ez tulajdonképpen engem is megénekeltek volna. Akkoriban volt, hogy az ablakba aludtam, amikor megvettem a mercit, mert úgy féltem, hogy ellopják, hogy állandóan ott izé. Hogy nem fél óránként kimentem az ablakba nézegetni, megvan-e még a kocsi.
Akkor mutatjuk így zárásként, hogy a lakossági gangsterizmust azt különböző szegmensekben azért tudtad megélni, mert ha nem egyébként a japánkodás, akkor a gépkocsin keresztül próbáltad ezt megérezni és megtapasztalni, de hogy ha már egyébként ezt a herakleitoszi gondolatot, hogy elvileg nem szabadna kétszer ugyanabban a folyóba lépni, akkor ez csak sikerül egyébként több egyére is
folyamatosan
megvalósítanod, hiszen most így, hogy ezeket a nagy barba trükköket és elég hosszú, nem feltétlenül egyenes pályát így beívelted, most amennyire lehet tudni, visszatértél mondjuk úgy, hogy a szívcsakrádhoz, hiszen zenei menedzserként dolgozol.
Így van, tehát nekem mindig előbb-utóbb szervezni kezdek, az a gond, mint ahogy most a fejembe vettem ugye ezt, hogy mivel ambícióm sose volt saját dalokat írni, ezért csináltam meg ezt a tribute zenekart. Ez valahogy így a Schuspániknak a közepén rám jött, megcsináltam, élvezem, szeretem, de itt is azért inkább a szervezés az, ami hozzám közel áll, és úgy néz ki, hogy most végre értelmesen és hathatósan fogom tudni ezt.
De arról csak legalább egy-két apróságot, hogy mégis kivel és milyen típusú zenekarokat szervezel?
Hát én maradok a Kaptafánál, nekem a tribute zenekarok esnek nyilván kézre, lábra, úgyhogy tribute zenekarokkal foglalkozom, nyilván ugye a sajátunkat amúgy is menedzselem, vagy igyekszem helyzetbe hozni. Egyelőre ez a fő csapás irány.
Akkor nagyon szépen köszönjük Dokinak azt, hogy a vendégünk volt a Fülönlövön podcast adásában, és a bűnügyi műsorunkat, ami pedig heti rendszerességgel fogja borzolni a kedélyeket, annak pedig egyébként a hallgatóit arra is megpróbáljuk rávenni, hogy támogassák a Telexet, illetve iratkozzanak fel a Telex podcast közösségi csatornáira, és ez volt a Fülönlövön és a Gangster Rap magyar felhozatalban, illetve magyar hangvételben köszönjük, sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!